Kegyelem és békesség adassék nékünk bőségesen, az Istennek és az ő fiának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak megismerésében. Amen. Istenünk, olyan jó ez nekünk, hogy ezen a héten többször is eljöhetünk ide, és hallhatunk rólad, tanulhatunk rólad, leginkább az, hogy veled együtt közösségben lehetünk. És valóban úgy vagyunk itt, hogy áhítjuk a te szent igéd szavát. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit rejtettél el benne nekünk, és szeretnénk azt a magunkévá tenni. Szeretnénk téged így követni, így szeretni. Arra kérlek, édesatyám, hogy add most meg mindnyájunknak, hogy tényleg rád hangolódjunk, árad elcsendesedjünk. Nyisd meg a szívünket, és töltsd bennünket a szent lélekkel, hogy így érthessünk téged. Jézus Krisztusért kérünk erre, hallgass meg imádságunkat. Amen. Amen. Isten igéjét Márk evangéliumából fogom olvasni, a 6. fejezetből, a 45. verstől az 52. versig. Jézus azonnal sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, Bétsaida felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Miután pedig elbocsátotta őket, felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor látta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert szembe fújt a szél, hajnaltájban elindult feléjük a tengeren járva, és el akart menni mellettük. Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet, és felkiáltottak, mert mindnyájan látták őt, és megrettentek. De ő azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szer fölött csodálkoztak magukban, mert a kenyerekből még nem okultak, és a szívük kemény maradt. Amen. Kedves testvérek, a tegnapi este megbeszéltük, hogy ezen a héten készülünk. Készülünk a hálaadásra, hiszen bőven van erre okunk. Nem csak az, hogy megvan az ország kenyere, hanem az is, hogy úrvacsorai közösségben leszünk együtt, ahol jön az Úr Jézus, megújíthatja velünk az ő szövetségét, és ez már bőven nagy hálaadásra ad okot. Átgondoltuk azt, hogy ilyenkor jó kérdéseket tisztázni. Ki az, akihez készülök, miért készülök hozzá, mi az, hogy szövetség megújítás, és a többi. De végül mégis először arról esett szó, hogy mindezt mi foglalja keretbe. Ez pedig a hogyan. Beszéltünk a csend szükségességéről, az ima fontosságáról, hogy mindezt nekünk is keresni kell, és tennünk kell érte, éppen úgy, ahogy Jézusnak is keresnie kellett, és tennie kellett ezt. Kereste a helyét, és akarta az idejét ennek. Ma haladva tovább a történetünkben, szeretnék egy kicsit mégis kitérni arra a pontra, hogy ki az, akihez készülünk. Megnézni, hogy hogyan volt ő jelen közöttünk ebben a világban 2000 évvel ezelőtt, és hogy ebből kifolyólag hogyan lehet jelen a mai napokban, mi közöttünk, a mi személyes életünkben. Hiszen hiszük, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma, örökké ugyanaz. Ott hagytuk abba a történetet, hogy Jézus fent van a hegyen és imádkozik. Olyan dologra lettem figyelmes az ige olvasása közben, ami eddig még sosem tűnt fel nekem, pedig már nagyon sokszor elolvastam ezt a történetet. Ez pedig az, hogy aközött, hogy Jézus lejön a hegyről, és aközött, hogy ő elindul a vízen járva a tanítványaik felé, van egy kis szünet. Nem az történik, hogy lejön a hegyről, és azonnal elindul a vízen, hanem megáll a parton. Máté azt hangsúlyozza a történet leírásakor, hogy Jézus egyedül van a hegyen. Lukács pedig azt hangsúlyozza, hogy egyedül van a parton. Azt tudjuk, hogy a hegyen Jézus imádkozott, de akkor mit csinált a parton? Így olvassuk ezt a Bibliában, amikor látta, hogy mennyire küzdködnek az evezéssel, elindult feléjük. Én úgy gondolom, hogy egyszerűen csak figyelte a tanítványait. Követte őket a szemével, a sajátjait, az övéit. És ez a kép olyan nagyon megnyugtató. Próbáljuk csak meg elképzelni ezt a jelenetet. Ott van a Galileai tenger, ami körülbelül olyan, mint a Balaton, csak valamivel nagyobb és valamivel mélyebb. Jézus a hegyről jön lefelé, ahová azelőtt imádkozni vonult vissza. Éppen egyedül volt az atyával. Jön lefelé, és megáll a parton. Ahelyett, hogy elindulna, csak áll és figyel. És ezen a ponton eszünkbe juthat több ige az Ószövetségből, például a Zsoltárok könyvéből. Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő szülei azoknak kiáltásán. Vagy Ézsaiás könyvéből is eszünkbe juthat egy-egy ige. Például ez, hogy drágának tartalak és becsesnek, és mivel szeretlek, életeket adok érted. Micsoda féltő szeretet az, ami felénk irányul. Követi őket a tekintetével, mint mester a tanítványait, mint úr a kiválasztottait, mint atya a gyermekeit. És Jézus Krisztus minket, mai tanítványait is, éppen ugyanígy figyel, követ a tekintetével, és őriz ugyanazzal a féltő szeretettel, mint azon az estén azokat a tanítványokat. De milyen különös, hogy ezt a mestert, ezt a Jézust éppen az övéi kísértetnek látták. Sötét volt és óriási vihar tombol. Szembe fújt a szél, ez pedig egyáltalán nem könnyítette meg a dolgukat. Biztosan küzdködtek a hullámokkal és a vízzel, ami lassan-lassan elborította a hajót. Mégis volt egy percük megállni és megijedni attól, amit közeledni láttak. Azt hitték kísértet. Valami, ami nem is valós. Ott van, vagy nincs ott? Csak beképzelés tárgya, mi az? Nyugtalankodnak, és ijedtükben felkiáltanak. Annak, hogy Jézus a hullámokon járt, minden félelmüket el kellett volna, hogy űzze. Ehelyett azonban kísértetnek tartják, amely megjelenik a viharban, és nagy bajt jelez. Azt töltötte el őket félelemmel, ami felett pedig inkább újonganiuk kellett volna. Nem szoktunk időnként mi is így lenni, hogy ott vagyunk egy adott helyzetben, ami számunkra kényelmetlen, kellemetlen, talán még vészterhes is. És az, akinek a gondolata békességgel kellene, hogy eltöltsön, talán még több feszültséget szül bennünk, mint az előtt volt. Nem szoktuk-e időnként mi is ilyen kísértetnek látni Jézust? De hogy érthetővé tegyem a kérdést, hadd hozzak pár példát. Hányszor gondolkoztunk így a bűn vonatkozásában? Az, hogy vétkeztünk Isten ellen, nem beképzelés, mert valóban haragra gerjesztettük őt. A bűn egy rettenetes dolog, és hogyha a lelkünkre nehezedik, meglátjuk a bűn valóságát és utálatosságát, akkor megalázkodunk. És amikor a lelkünk ilyen nyomorúságban van, amikor a saját bűnünk ennyire a lelkünkre nehezedik, akkor a félelmünk, a rettegésünk, a nyugtalanságunk az nagyon is reális. És senki nem mondhatja nekünk azt, hogy beképzeltünk valamit, vagy hogy az idegeink felörlődtek, és ezért van ez. Valaki úgy fogalmazott, hogy ilyenkor a veszély, amelyben vagyunk, olyan egyértelmű előttünk, mint a tűz annak az embernek, aki az égőházban van. De milyen nagyszerű, amikor ugyanilyen elevenen látjuk meg a bűnből való valóságos megtisztulást, amit Krisztus mindenkinek megad az ő vére által, aki hisz benne. Amikor már nem csak ezt a nyomorult féreg voltunkat látjuk valóságosnak, hanem a kegyelmet is épp oly valóságosnak látjuk. Mert van menekvés. Jézus magára vette a bűneinket. Elszenvedte az értük járó büntetést, és eltörölte őket. Ha hiszünk ő benne, mentesülünk a bűntől. Valóságosan. Úgy is mondhatnánk, hogy ilyen értelemben jogunk van a békességhez. Arra van szükségünk, testvérek, hogy ezt az egészet éppen olyan valóságosnak és bizonyosnak tartsuk, mint a nyomorúságunkat és azt a bűnt, amely ezt előidézte. A viharban nem úgy kell nézni a megváltónkra, mintha kísértett volna, a bennünket körülvevő vihar pedig valóságos, hanem úgy kell rá néznünk, ami megváltónkra, mint valóságos megváltónak, aki a valóságos bűnökből szabadít meg bennünket. De ugyanez a kérdés felmerülhet más esetben is. Például, hogy elfogad-e minket, miután már megbocsátott nekünk. Nem tudjuk teljesíteni a kötelességeinket. Mindenfajta szolgálatunk tele van hibákkal. A tökéletlenségünk szinte már kiabál. Néha még addig a kérdésig is eljutunk, hogy egyáltalán keresztények vagyunk-e. És elkezdtünk félni, hiszen ha csak ezekre nézzünk, akkor van okunk pirulni. Tele van az életünk szennyfoltokkal, és már is nem tudjuk elhinni azt az igét, hogy drágának tartalak. Kit engem? Igaziak a hiányosságaim? Éppen olyan valóságos Jézus Krisztus tökéletessége, amely minden hívőre érvényes. Tökéletlenek az imádságaim? Igen, de mégis olyan tökéletes és hatékony, mint az ő imádsága és az ő közbenjárása Isten előtt. mert Isten a hívőket Jézus Krisztusban látja, benne szemléli. Ezért egyedül arra van szükségünk, hogy Jézus Krisztusban találtassunk. Fekete vagyok, de szép, mondhatja a hívő ember. Ne tekintsünk úgy Jézus Krisztusra, mint egy kísértetre, mert ő a mi igazságunk. Úgy ne kiáltsunk fel, hogy közben azt gondoljuk, másokat meg tud vigasztalni, másokat meg tud menteni, de engem nem képes. Van benned valami, ami tönkretesz, de beléd van plántálva valami olyan is, ami romolhatatlan. És ez épp úgy igaz. Az első Ádámban hordozzuk a földi dolgok képét, de a második Ádámban a mennyei dolgok képét is elkezdtük hordozni. Meg tudjuk-e ezt ragadni? Tudunk-e ezzel a biztos tudattal harcolni és küzdeni, ha kell? Milyen gyakran vagyunk úgy, hogy amikor tombol a vihar, és kicsi hajónkat elborítják a hullámok, minden valóságos számunkra, csak az nem, aminek valóban valóságosnak kellene lennie. Úgy vagyunk, mint a tanítványok a galileai tengeren. A hajó valóságos hajó. Recsegnek, ropognak a deszkák. A tenger valóságos. A szél, a hullámok valóságos. A veszély, hogy lassan mindenestől elsüllyed ez a hajó, valóságos. Minden valóságos, csak Jézus nem, aki a hullámokon jár. Hányszor voltunk már így? Hányszor találtuk magunkat ilyen élethelyzetben, ilyen gondolatokkal? Pedig semmi sem volt a viharban valóságosabb, mint a Mester. Minden más lehetett csalás, de ő valóságos és igazi volt. Minden más, ha végig gondoljuk, megváltozott. Elmúlt, vagy elérkezett a nyugalom, de ő ugyanaz maradt. Tudunk-e Jézusra hagyatkozni az apró és mindennapos nehézségekben? Kicsoda nekünk ő a mindennapokban? Tudunk-e Jézusra hagyatkozni a ritka nehéz napokban? Olyankor kinek látjuk őt? Kísértetnek vagy megváltónak? Hisztük-e, hogy épp oly valóságos? Meg tudjuk-e ragadni őt a valóságos szegénységünkben, mint valóságos megváltót? Ha hitáltal felragyog a szemünk előtt a reménységnek ez a sugara, akkor már nincsen messze az öröm. Ha képesek volnánk Krisztust a maga valóságában felfogni, akkor a győzelem, amelyet bensünkben és a külső nehézségek fölött fogunk aratni, az megcáfolhatatlan bizonyítéka lenne az ő valóságának. Épp úgy, mint ahogy a tenger, a hullámok tényleg elcsendesedett. Amint beszállt a hajóba, azt mondta, ne féljetek, bízzatok, én vagyok. És ott a tenger elcsendesedett. Bárcsak megéreznénk mi is, hogy ő valóságos, szerető megváltónk, aki őriz minket, méghozzá féltő és örök szeretettel. A tekintete épp úgy rajtunk van, mint a tanítványokon mindig. Őriz és soha nem hagy egyedül. Adja meg nekünk Isten, hogy ezt meg tudjuk ragadni a mindennapokban, egészen életünk végéig. Így legyen. Amen. Úr Jézus, megvalljuk, hogy gyakran esünk kétségbe a saját gondolataink forgatagában, és sokszor megfeledkezünk arról, hogy épp oly valóságos vagy, mint az, ami bennünk forog, nehéz, elnyom, bűn, vagy az, hogy nem tudjuk magunkat elfogadni. Kérünk téged arra, Jézus, hogy adj nekünk hitet, azt erősítsd meg bennünk, építsd fel, ha alább hagyna, Uram. Add meg nekünk azt, hogy mindig meg tudjunk téged ragadni a magad valóságában, hogy ilyen hittel tudjunk előtted eléd járulni, és így imádkozni, így elcsendesedni, így gondolni rád. Segíts meg bennünk, Uram, a mindennapokban, és add nekünk a te kegyelmedet. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége légyen mindnyájunkkal. Amen.